Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
A Pogi Podcast kiment az éterbe is. Vasárnap reggelenként a Rádió Cafén hallgathattok egy beszélgetést Kántor András barátommal minden vasárnap, ahol megpróbálunk a Pogi Podcasthez hasonló stílusban kicsit a heterodox közgazdaságtan megközelítéséből tárgyalni országokat, eseményeket a világgazdaságból. Ezeket a beszélgetéseket aztán itt a Pogi Podcasten folytatjuk, tehát ha valaki tovább szeretné hallgatni, vagy lemaradt volna, akkor időnként ide a Pogi Podcastre kirakjuk ezeket a beszélgetéseket. Ennek az első epizódja következik most, amelyik Japánról szól. Ez egy két részes beszélgetés, amelynek az első részét hallhatjátok most.
A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
Na, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy rendhagyó gazdasági, vagy nem csak gazdasági, társadalmi, gazdasági, makrogazdasági, és talán lehet azt mondani, hogy utazós műsorban is. Azért rendhagyó, mert egy picit szerintem feszegetjük a dogmákat, azokat a tanokat, amik irányadóak már egy ilyen, hát mondhatjuk, hogy mondjuk a második világháború óta a gazdaságban, de egyre több jel mutat arra, hogy ezeket a dogmákat érdemes egy kicsit szétfeszíteni és benézni a gazdaság motorjába, a motorháztető alá, mert nem minden úgy működik, ahogy azt leírják a tankönyvekben. És ha aki a Millás reggelit hallgatja, tudhatja, hogy amikor Pogácsa Zoltánnal beszélgetünk, akkor általában ilyen sajátosan megközelített gazdasági gondolatok vannak, amik persze nem feltétlenül Pogácsa Zoltán sajátjai, hanem azoké, a szakértőké és gazdasági tudoroké, akiknek a könyveit, tanulmányait ő szívesen olvassa, és akinek a nézeteit osztja. Úgyhogy ő van itt, és ebben a műsorban igazából ő a főszereplő. Szervusz, Zoli, jó reggelt!
Szervusz, köszönöm szépen a bevezetést! Igazából én azt gondolom, hogy nem is annyira a második világháború a korszakhatár, hiszen volt egy 1936-tól 73-ig tartó időszak, amikor alapvetően a keynesiánus tanok határozták meg a közgazdaságtant is, meg az országok gazdaságpolitikáját, ez egy ilyen jóléti állam, a keresletélénkítés, a New Deal korszaka, és utána a 70-es évektől úgy 2008-ig volt egy másik időszak, amikor viszont a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan, ahol a keynesiánus közgazdaságtant is igazából háttérbe szorították, és a legtöbb ember, aki tanul egyetemen közgazdaságtan, az ezt a főáramú neoklasszikus tanulja, tehát amiről azt gondolják az emberek, meg úgy szoktak fogalmazni, hogy a közgazdaságtan álláspontja, az valójában egyetlen iskola a főáramú neoklasszikus, ami egyébként ezersebből vérzik, és 2008 óta, nagy pénzügyi válság óta temérdek könyv született arról, hogy ez a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan, ez miért problémás, virágoznak az alternatív iskolák, tehát egy rendes nyugati országban, egyetemeken, folyóiratokban, de a médiában is nagyon sokfajta megközelítés van, és azt érzem, hogy erről Magyarország egy kicsit lemaradt, tehát azok az iskolák, amelyek máshol léteznek itt nálunk, iszonyatosan homogén a közgazdaságtan, ami egy nagyon sok mindent nem tud megmagyarázni. Úgyhogy én azt szeretném, igen, hogy ahogy mondtad, én ezeket olvasom, ezeket a szerzőket követem, ezeket próbálom szintetizálni, és bemutatni azt, hogy ha egyszer az volt, ugye itt mindig arra szoktam hivatkozni, hogy a királynő 2009-ben összehívta a világ vezető közgazdászait, a brit királynő, még Erzsébet, amikor élt, és megkérdezte tőlük, hogy uraim, maguk olyan okosak, van önök között egy csomó Nobel-díjas, hogy a francba lehet, hogy önök nem tudták megjósolni a 2008-9-es nagy összeomlást. És hát erre az a válasz, hogy azok a modellek, amelyekre ők alapoztak, ezek erre alkalmatlanok voltak, úgyhogy most hatalmas munka folyik a nyugati közgazdaságtanban. Mondjuk az LSI-n diákok maguk szervezetet alakítottak arra, hogy tessék nekünk heterodox közgazdaságtan tanítani, azaz, hogy sokfajta iskolát azon túl, amit főáramúként tanítottak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a megközelítések, ezek fontosak Magyarországon is.
Nagyon fontos, amit mondtál, és a egyik legfontosabb dolog az, ami elhangzott itt, hogy igenis vitát generáljunk, párbeszédet generáljunk, beszéljünk azokról a dolgokról, amik történnek, és talán ez is egy picit idegen egy olyan kultúrközegben, ahol nagyon kétpólusú lett minden. Tehát vagy mellettünk vagy, vagy ellenünk vagy. Ha nem osztod ezeket a tanokat, akkor már te az ellenség vagy. És én szerintem hiányzik a társadalmi vita, hiányzik a, nem mindig, de nagyon sok esetben, és be vannak skatujázva az emberek, ahogy be vannak skatujázva a tanok is. Úgyhogy mi egy kicsit azt szeretnénk csinálni ebben a műsorban, magazinban, hogy kérdéseket tegyünk fel, lehetséges válaszokat adjunk, és kinyissuk ezt a nagy könyvet újra, és mondjuk azt, hogy mindenki lapozgassa, mindenki tegye fel magának a kérdéseket.
Sőt, még Magyarországon szerintem még egy ilyen rosszabb a helyzet, mert hogy ha még úgy állna fel a dolog, hogy mondjuk a közgazdasági iskolák közül a főáram versus ugye mindenki más, és ez az ilyen egymást kizáró beszédmód, ez erre alapulna, de ráadásul még ez sem, hanem politikára. Tehát ez már ez a dimenzió is egy kicsit benne van, tehát ez a főáram, nem főáram, de még talán ennél erősebben is az, hogy valaki kormánypárti vagy ellenzéki gondolkodású, és rettentően bejön a gazdasági elemzésekbe egy-egy folyamat megítélésénél, hogy valaki alapvetően szimpatizál vagy nem szimpatizál a kormánnyal, és mondjuk három mondásból kettő szakmai, de mindig belecsempésződik egy harmadik, ami egy kicsit ilyen politikai. A gazdasági elemzések sokszor megengedik azt, hogy egy folyamatot, egy eseményt jóindulatúan vagy rosszindulatúan interpretáljunk, és akár kormánypárti, akár ellenzéki elemzők nagyon sokszor beleviszik szerintem ezt a politikai elemet is, ami szerintem nem segít a helyzet elemzésében, úgyhogy én arra is szoktam igyekezni, hogy ha egy politikai oldallal nem szimpatizálok, akkor is ismerjem el, hogy amit gondol vagy mond, az adott esetben sikeres és jó, és hogyha egy politikai oldallal szimpatizálok, akkor se gondoljam azt, hogy minden, amit csinál, az feltétlenül jó, és mondjam meg, hogyha nem értek egyet.
Igen, érdekes egyébként ez a beszélgetés, mert ugye ezt nem is kéne lefolytatni normál esetben, mint ahogy az sem, hogy mi a sajtó dolga, hogy a mindenkori kormányzatnak egy ilyen figyelő szerepet töltsön be, és mindig szkeptikus legyen, kritikus legyen ezekkel a lépésekkel kapcsolatban, ami nyilván ugyanúgy nem működik egy kicsit eltorzult, mondhatjuk, hogy állatorvosilónak tekinthető társadalomban. Beszéljünk akkor inkább arról, ami az első adás tematikáját kiteszi, és nagyon jó, hogy ezt választottad, mert egy nagyon jó példa mindarra, ami elhangzott, és mégsem a mi példánk, mert nyilván Magyarország példája is érdekes lehet, de most messze utazunk Japánba, mert hogy a japán gazdaság az egy tényleg ilyen tankönyvekben szereplő gazdasági példa, ugye, és hogy a közepébe belevágjak, de nyilván majd kibontod egy kicsit jobban, évtizedekig az volt a fő probléma, az volt a mindenhol, amit a gazdasági cikkeket olvasott az ember, hogy hát nincsen infláció Japánban, defláció van, és ez óriási gondot okoz ennek a nagyon fejlett fogyasztói társadalomnak, és ez ellen küzdenek.
Így van. Japán azért egy nagyon jó példa, mert van egy olyan ország, ami ugye alapvetően önmagában majdnem, hogy egy gazdasági blokk, tehát amíg Kína föl nem emelkedett, addig Japánt önmagában az Európai Unióhoz és az Egyesült Államokhoz hasonlóan egy térségként kezelték akkora a japán gazdaság mérete, tehát hogy ez egy jelentős gazdaság, ahol egész egyszerűen más gazdaságpolitikát visznek, mint nyugaton, és szerintem ebből nagyon sokat lehet tanulni abból a szempontból, hogy ugye Matolcsi György úgy szokott fogalmazni, hogy unortodox gazdaságpolitikát visz. Hát ha valaki, én szerintem egyébként a Matolcsi gazdaságpolitikája messze nem olyan unortodox, mint ami ennek brandingelve van, és ezt a jelzőt, ezt ő maga propagálta, de a kritikusai is egy kicsit ilyen cinikusan, kritikusan vicceskedve elfogadták. Szerintem a magyar gazdaságpolitika sehol nincsen annyira unortodox, mint a japán, tehát szerintem a japánok az igazi unortodoxak, és hogyha ezt egy nagy gazdaság csinálja, akkor ez rettentően fontos, hogy ezt megértsük, és valóban az a kiinduló helyzet, hogy hát ugye a második világháború után Japán egy nagyon gyorsan felzárkózó gazdaság volt. Tehát igazából visszamehetnénk a 19. század végére is, mert hogy ugye a sztori az, hogy Japán volt az első nem nyugati gazdaság, ami fölzárkózott, ugye ez a Meiji-féle restauráció korszaka, gyors iparosodás, tehát a japánok úgy döntöttek, hogy a kultúrájukat megőrizve, de gazdaságilag radikálisan modernizálva próbálnak felzárkózni a nyugathoz. Ugye ez testet öltött abban, amikor a japán flotta először megverte az oroszokat, és akkor a nyugati világ csodálkozott azon, hogy úristen, itt felfejlődött egy nem európai, nem nyugati gazdasága, és soha előtte, tehát ugye az volt a nyugatiaknak addig a tapasztalata, hogy Latin-Amerikát, Afrikát, mindenkit, Indiát le lehet igázni, de ezek a japánok valami más csinálnak, és akkor a második világháború után, minek után ugye tönkreverték őket a második világháborúban, Hiroshima, Nagasaki, tehát nagyon durva helyzetből, nagyon gyorsan növekedtek, és 1980-as évekre olyan gyors növekedés produkált Japán, tehát akkoriban Japán volt az, ami most Kína, mindenki Japánra fókuszált, talán még ugye te is emlékszel rá, hogy volt egy korszak, amikor mindenki karatézni tanult, meg tamagocsizott, meg ilyen Karate Kid-szerű filmek voltak a tévében.
Az a korszak, amikor a japán termékek betörtek az amerikai piacra, és bizonyították azt, hogy azzal a hozzáállással, amit egyébként ezt a hozzáállást még ma is különböző szervezetfejlesztési, szervezetépítési technikákban újdonságként kezelik sokan, tehát a Kaizen, Kanban és ehhez hasonló módszerek, azok még most kezdenek csak bejönni.
Vagy a Total Quality Management, tehát mind a mai napig tanítják MBA kurzusokon, hogy ugye a japánok csinálták meg azt just in time, tehát azt, hogy például nem kell raktár, hanem azonnal pont akkor érkezik a cucc, amikor beépíted, az összes munkatárs folyton azon dolgozik, hogy a minőséget javítsa, szóval olyan módszerekkel dolgoztak, amik nyugaton egyszerűen addig elképzelhetetlenek voltak, és a nyugat tanult tőlük sokat, de ahogy mondod, betörtek az amerikai piacra, és az amerikaiak egy bizonyos ponton egyszerűen kétségbe estek, hogy a japán hát autók, a japán elektronikai termékek, tehát ugye az volt itt a sztori, hogy a félvezetőket az amerikaiak találták ki, és akkor még előnyük is volt a félvezetőgyártásban, de a japánok csináltak belőle termékeket. Tehát döbbenetesen jó terméke. Aztán utána már megtanulták, ma már a félvezetőgyártásban is nagyon ott vannak a japánok, de akkoriban csak egyszerűen felhasználták az amerikai félvezetőket, és akkor csináltak belőle ilyen szuper fogyasztói elektronikai termékeket, és a japán videótechnológia volt az első, a Walkman, amire még idősebb hallgatók emlékezhetnek, táziórák, bejött a japán kultúra, és a japánok akkor, vagy az amerikaiak akkor megijedtek, és akkor volt egy nagyon fontos dolog, amit szerintem Magyarországon nagyon kevesen tudnak, és erről muszáj, hogy beszéljünk egy kicsit, ez az úgynevezett Pláza Egyezmény. 1986-ban az történt, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag rákényszerítette a nyugati partnereire és Japánra, hogy értékeljék le a dollárt. Tehát a nyugatnémetekre, a britekre, a franciákra és a japánokra van is egy híres fotó, ahol az amerikai pénzügyminiszter együtt áll a Plaza Hotelben, ami egy híres hotel New Yorkban, egy nagyon patinás hotel, sok minden történt ott, állnak egy fotón ezek a mókusok egymás mellett így tornasorban, és hát ezek a partnerek gyakorlatilag, hát idézőjelben önkéntesen elfogadták, hogy a dollárt most leértékeljük, értelemszerűen az ő valutáikat meg fölértékeljük, ami hát az olyan exportáló országoknak, mint Németország vagy Japán, ezeknek katasztrofális volt az időtájt, és ez volt a kiinduló pontja annak a stagnálásnak, amiről beszéltél itt a felvezetőben, hogy hosszú évtizedek növekedése után gyakorlatilag teljesen mesterségesen tönkretették a japán exportot. Ez azért is fontos, mert Magyarországon van egy ilyen fura közvélekedés, hogy leértékeléssel nem szabad versenyképességet növelni, amiről azt gondolom, hogy teljes egészében cáfolja a gazdaságtörténet, tehát olyan felzárkózó országot én nem tudok mondani, amelyik valamilyen ponton ne használta volna a leértékelést versenyképességnek, és lám-lám még az Egyesült Államok is, tehát a hegemon pozícióban lévő Egyesült Államok is úgy próbálja meg visszaszerezni az előnyét Japánhoz képest, a felzárkózó Japánhoz képest, hogy leértékelést kényszerít rá a piacra és a szövetségeseire. De persze, hát hosszabb távon mindenkinek az a jó, ha jó termékekkel, magas technológiával export versenyképes lesz, de rövid távon nincs olyan ország, aki ne használta volna valahol a leértékelést, ugye Kínáról is az elmúlt évtizedekben amerikaiak sokszor biztos emlékeznek rá a hallgatók, hogy Donald Trump mindig kiabálta, hogy China currency manipulate, ez ilyen nagyon csúnyán ejtette mindig ki, hogy China, Kína. Ez azt...
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
China, valami iszonyú, nem tudom olyan csúnyán mondani, vagy olyan agresszíven, ahogy a Trump mondja azt, hogy China. De hogy China. Effektíve azt mondta róluk, hogy hát ezek manipulálják a valutájukat. Tehát ez mindig is benne volt a képbe, és akkor az történik, hogy Japánban ugye ez az export versenyképesség ez eltűnik, és a japán jegybank igazából, hát ott van egy ilyen buborék, tehát megpróbálnak a japánok belső piacra koncentrálni onnan. Tehát azt mondják, hogy ha tönkreteszik az export versenyképességünket, akkor a belső piacot kell egy kicsit feldobni, és ott van egy nagy buborék, ami a 90-es évek elején kipukkadt, tehát ez a tokiói részvényindex, meg a tokiói ingatlan áraknak egy óriási buboréka, ami kidurran, és akkor onnantól fogva van az, amit mondasz, hogy sok év stagnálás, tehát ezeket elvesztegetett évtizedeknek nevezik a japánok, ahol hát gyakorlatilag nem akar nőni a gazdaság, a japánok nem akarnak fogyasztani, de gyereket csinálni se akarnak, tehát gyakorlatilag egy ilyen előregedő, stagnáló társadalom, és ugye nagyon sokan arról morfondíroztak itt az elmúlt évtizedekben, hogy lehet, hogy mindenki japán lesz egy idő után, hogy bizonyos fejlettségi szinten lehet-e az, hogy beáll a gazdaság, és az emberek már ugye nem akarnak ebben a fogyasztói társadalomban tovább élni. Japánban még olyanok is vannak, mindig nem tudom, hogy jól mondom-e a szót, de van az a hikikomori, aki ugye...
Kialakultak azok a szubkultúrák, például a hikikomori, akik ugye nem hagyják el a lakásukat, konkrétan online élnek, és hát ugye ezeknek a jelei mind megvannak a nyugat-európai társadalomban, az előregedés, ez a fajta szegregáció, de szerintem folytassuk innen egy kis szünet után, és azt nézzük meg, hogy akkor a hosszú évtizedek stagnálásai után mi az, ami most történik a japán gazdaságban, a japán társadalomban, és hogy miért érdekes ez a gazdaság számára, vagy a gazdaság elmélet számára. A japán gazdaságról, japán társadalomról, japán gazdaságpolitikáról beszélgetünk, és a hosszú stagnálás évei, évtizedei után eljutottunk oda, hogy az a fajta infláció, ami, hát az a fajta deflációs környezet, ami volt, az most átpörgött, átfordult. Ugye eddig az volt a baj, hogy nincs infláció Japánban, én úgy néztem, hogy most 4% fölötti infláció van, de már emiatt aggódnak nagyon.
Igen, tehát hosszú évtizedeken keresztül az volt, hogy nem akartak fogyasztani, nem nagyon nőtt a gazdaság, és hát tulajdonképpen ilyen defláció közeli helyzet volt. Tehát akármennyire furcsán hangzik, de a japán jegybanknak, meg a kormánynak az volt a gondja, hogy hogyan lehet inflációt generálni, mert ugye az is szükséges egy kicsit, tehát van egy ilyen konszenzus azért abban, hogy egy enyhe infláció jó a gazdaságnak, nincs erre egy exakt szám, de egy ilyen 2% körüli inflációt szoktak mondani, hogy nagyjából ez azért kell, hogy az emberek ne tartsák a pénzüket, hanem próbáljanak tőle valamennyire szabadulni, de ez nem volt. És akkor ugye jöttek-mentek a kormányok, csak zárójelben, mert szerintem ez is érdekes, 1993-ig nem is volt Japánban kormányváltás, tehát Japán egy demokrácia volt formálisan a második világháború után, de valójában ugyanaz a liberális demokrata párt, ez még nem egy liberális párt neve ellenére, hanem egy konzervatív párt, volt hatalmon egészen 93-ig, és akkor utána viszont jöttek-mentek a kormányok, és egy kicsit ilyen instabilitást is éreztek a japánok, és akkor ezen változtatott egy Shinzo Abe nevű politikus, aki hát egy ilyen jobboldali politikus, kétségtelenül, tehát ő ugye ebbe a Trump, Putyin, Erdogan, Orbán, Netanyahu, Módi vonalba illik bele, abból a szempontból, hogy kulturálisan ő a nacionalizmusnak az alakja Japánban, de gazdaságpolitikailag viszont egy egészen másfajta politikát hirdetett. Abenomics-nak nevezték ezt el, ugye Shinzo Abe nevéből és az Economics-ból, ahol ilyen...
Igen, de ugye az Abe, ugye Abe Shinzo, tehát ugye Abe a családnév.
Igen, tehát a japánoknál is az van, mint nálunk, hogy fordítva van a név a nyugatihoz képest, és ugye ennek ilyen nyilai voltak, tehát három nyílból állt, ennek egy része azért így relatíve ismert dolgok, tehát mit tudom én, a kormányzat keresletet élénkít, meg szerkezeti reformokat hajt végre, de volt egy olyan nyíl, amelyik szokatlan volt, és ez tulajdonképpen a pénzmennyiség bővítését jelentette, ami ma már nem hangzik annyira unortodoxnak, hiszen azóta gyakorlatilag minden nagy gazdasági blokk csinálja, még az Európai Unió, még az eurózóna is, de amikor ezt elkezdték, még a 2008-as válság előtt, akkor ez egy újdonság volt, mert hogy ennek, ugye beszéltem arról, hogy a 70-es évektől a neoliberális dominancia gyakorlatilag tiltotta ezt. Tehát az ilyen keynesiánus keresletélénkítés, legyen az a költségvetési oldalon, legyen az a monetáris oldalon, tehát hogy a kormányzat többet költsön, vagy bővítse a pénzmennyiséget, ez gyakorlatilag tabusítva volt hosszú időn keresztül, de a japánok megmerték csinálni, és aztán utána ugye 2009-ben már az amerikaiak is csinálták a válság kezelésére, a kínaiak is elkezdték csinálni, egyedül az eurozóna ragaszkodott baromi hosszú időn keresztül, hogy ilyet nem csinál, ugye itt a költségvetési szigort erőltették az eurozóna perifériára, és azt mondták, hogy a Frankfurti jegybank nem bővíthet pénzmennyiséget, ez egészen 2013 környékéig volt így, híres módon, hogy a Mario Draghi jegybank elnök azt mondta, hogy whatever it takes, amire szükség van, megteszünk, hogy megvédjük az eurót, és akkor 2014 környékétől az eurozóna is belekezd egy ilyen mennyiségi bővítésbe, és aztán a Covid alatt meg rettentő nagyba. Szóval egy idő után mindenki követte a japánokat. Tehát a japánok voltak az elsők, akik ezt a mennyiségi könnyítést megcsinálták, és mivel ez működött...
Persze, hogy megmerték csinálni, hiszen defláció volt, és ugye a pénz mennyiség bővítése inflációt hoz, de hát nekik ettől nem kellett félni, mert az volt a baj pont, hogy deflációs környezet van. Tehát belemertek ebbe állni.
És hogy mennyire nem stimmel a főáramú neoklasszikus gondolkodás, az azt mutatja, hogy nem is lett belőle infláció. Tehát ugye itt az van mögötte, amit te úgy nevezel, hogy a bevett gondolkodás, na ez az, amit én úgy nevezek, hogy a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan. Itt ugye a pénzmennyiségi elmélete van, hogyha valaki tanult közgazdaságtant, vagy pénzillúziónak is szokták ezt nevezni, ami nagyon egyszerűsítve azt mondja, hogy ha én jegybank vagyok, és nyomtatok rengeteg pénzt, és te ezt a rengeteg pénzt beletömöd a zsebedbe, akkor úgy érzed, hogy gazdag vagy. De aztán elmész a kávézóba, és ebből a rengeteg pénzből annyi kávét veszel, hogy felhajtod az árát a kávénak, és egyszer csak azt találod, hogy hiába van tele bankjegyekkel a zsebed, de valójában vásárlóerőd az nem nőtt, mert drágábban veszed azzal a rengeteg pénzért a kávét. Na ez a pénzillúzió elmélete, tehát hogy nem lehet a pénzmennyiség bővítésével stimulálni a gazdaságot, mert ugyanazt a volument fogod produkálni, csak magasabb áron. Ezt leginkább Milton Friedman propagálta a 70-es években ezt a nézetet, aztán bevett dogmává vált, és tanítják az egyetemeken, és ezért van az, hogy a végén úgy fogalmazol, hogy a bevett gondolkodás szerint.
Igen, azért mondom így, mert hogy azért ennek a gyökerét, meg a később a jeleit is az emberi pszichológiában lehet keresni, és az látszik is, hogyha hogy például ezekből a gyors fogyasztási hitelekben, hogy valamire kell pénz, mert szeretnék vásárolni, és amikor van, akkor gyorsan elköltöm, aztán majd várok addig, amíg legközelebb megérkezik a fizetésem, és aki nélkülöz általában, és pénzhez jut, az viszont el fogja költeni.
De az elköltéssel nincs is baj. Ebben az elméletben a Bibi az nem azon az oldalon van, hogy elköltik-e az emberek a pénzt, hiszen ez a cél, hogy költsék el, stimulálni akarod a gazdaságot. A Bibi az elméletben a másik oldalon van, a kibocsátás oldalán. Ugye ez az elmélet, amit Irving Fisher nevéhez kötünk, ez egyébként azzal két dologgal nem számol. Az egyik az, hogy ez egy stabil kibocsátást feltételez. Tehát azt feltételezi, hogy amikor te elmész a kávézóba, akkor ott fix mennyiségű kávé van, és nem tud emelkedni a kávé mennyisége. A másik, amit szintén nem számol, azt úgy nevezzük, hogy a pénzforgási sebessége, tehát hogy hányszor vesznek ugyanabból a pénzből kávét, tehát hogyha veszel kávét a kávéstól, akkor a kávés elmegy utána a kutyáját lenyiratni még aznap, vagy csak egy hét múlva megy el a kutyáját lenyiratni. Ez a pénzforgási sebessége, de ezt most tegyük félre, mert az is változó, de ezt is konstansnak feltételezi ez az elmélet, de ez kevésbé érdekes. Sokkal érdekesebb az, hogy fix mennyiségű kávé van-e a te kávézódba. És én nem tudom, milyen kávézóba jársz, vagy milyen szupermarketbe, de az én kávézómban és az én szupermarketemben nem szokott aukció lenni, hanem az van, hogyha még kérek egy kávét, akkor még adnak nekem egy kávét, és hogyha még egyet, és még egyet, és még egyet, akkor a kávés hoz még kávébabot, és főz le nekem újabb és újabb kávékat, és nem aukciót tart a kávéra. Tehát a valódi gazdaság az úgy működik, hogy nincs 100%-on a kibocsátás, nincs 100%-on a kapacitás, a termelő kapacitás, ezt empirikusan lehet vizsgálni, tehát ez nem egy elméleti ügy. Az Egyesült Államokban azt mérik például, hogy válság idején olyan 65% környékén szokott lenni a kapacitás kihasználtsága a gazdaságban, amikor jól megy a gazdaság, akkor is csak 85-90, mert szeretnék a hullámzásokat ők lenyelni a keresletben, tehát szinte sosincsen 100%-on, sőt, vannak olyan iparágak, ahol nincs is értelme a 100%-os kibocsátás kapacitásnak, tehát ha te meg én írunk egy szoftvert, és kirakjuk a weboldalunkra, azt tök mindegy hányan töltik le, ott nincs értelme a 100%-os kapacitásnak, és ugye a gazdaság jelentős része egyre inkább ebbe az irányba megy el. Szóval azért nincsen infláció, hiába emelték a pénzmennyiséget a japánok, mert valójában a kapitalizmus az úgy működik, hogy ha nő a kereslet, főleg válság idején, tehát ha az a problémám, hogy nincs elég kereslet, nem költenek eléggé a japánok, és én beleköltök pénzt a gazdaságba, akkor ha fogyasztanak, akkor sem az történik, hogy felnyomják az árakat, hanem az történik, hogy többet fogyasztanak, többet fognak termelni, több kibocsátás lesz, többet adnak el, és ebből nem lesz infláció. Tehát infláció akkor lesz, hogyha nagyobb a pénzmennyiség bővülése, mint a kibocsátás, de ez egyszerűen nagyon ritkán következik be.
Nincsen aukció, viszont egy olyan jelenséget meg lehet figyelni, hogyha a kereskedő azt mondja, hogy nagyon fogy ez a kávé, egyre többen veszik, mi lenne, hogyha egy kicsit drágábban adnám, akkor is vennék-e egyre többen, picit megemeli az árakat, és azt látja, hogy ugyanúgy fogyasztanak, mert ugye van miből. És akkor azt mondja, hogy na, szuper, akkor a profit margin egy picit nőtt, és több drágábban is el tudom adni, hiszen van iránta nagy kereslet.
Ha ez így lett volna, akkor az elmúlt évtizedekben, amikor a fogyasztás jelentősen bővült, mondjuk a nyugati világban, akkor jelentős inflációnak kellett volna lennie. De nem ez volt. Tehát hosszú évtizedek óta jelentősen bővült a kereslet a nyugati világban. Vagy gondoljunk csak Magyarországra. Ugye 2015 és 2019 között évről évre Magyarországon 7-8%-os reálbér emelkedés volt. És mi volt Magyarországon ezzel szemben? Egy deflatórikus időszak. Tehát akkor jött le a magyar infláció először nulla közelébe, miközben évről évre hatalmas reál bérnövekedés volt. Tehát egyszerűen, és erre vannak empirikus tanulmányok, tehát megnézték nyugati országokba, mondjuk a második világháború utáni évtizedekbe, hányszorosára bővült a pénzmennyiség, és ehhez képest mekkora volt az infláció. Egyszerűen empirikusan nem jön ki a dolog, sokkal gyorsabban bővült a pénzmennyiség, mint ahányszorosára az árak emelkedtek ezekben az országokban. Szóval, hogy ez olyan feltételezésekre épül ez a pénzmennyiségi elmélete, ez a pénzillúzió, ami a valóságban nem állja meg a helyét.
Folytatjuk tehát a gazdasági vizsgálódásokat, és Japánt céloztuk meg, de hát nyilván Japánon keresztül nagyon sok minden mást elkezdtünk megbeszélni, és belekezdtünk mindenféle ilyen verbális hiperhivatkozásokba, de csak azért, mert annyira szerteágazó, mindenkit érintő és érdekes a téma, hogy ezt nehéz egy mederben tartani, de akkor nézzük meg, hogy mi történt azzal, hogy a japánok elkezdtek pénzt szórni, vagy pénzt nyomtatni. Mi lett ennek a hatása?
Tehát igazából Japán nagyon külön úton jár, és az történt, hogy a Shinzo Abe-féle kormányzat, meg az általuk kiválasztott jegybank elnök együtt működve a pénz mennyiségét bővítette, a pénz mennyiség bővítésével a japán jegybank a másodlagos piacon elkezdte vásárolni a japán államnak az állampapírjait. Tehát ugye a kormányzat költekezésbe kezdett, a kormányzat élénkítette a keresletet, vásárol dolgokat a gazdaságba, ezzel próbálva feltámasztani azt a keresletet, amit maga a magángazdaság nem volt hajlandó produkálni. De hát ezzel ugye hiányt produkál, tehát ha költ a kormányzat, ez növeli a hiányt, ezt a hiányt adósság formájában állampapírokkal ugye kibocsátotta a kormányzat, és a jegybank, a japán jegybank pedig megvásárolta kamatmentesen, a másodlagos piacon megvásárolta ezeket az állampapírokat, és ugye az történt, és szerintem ez az egy mozzanat, ami szerintem mindenkit el kell, hogy gondolkodtasson, hogy mennyire igaz a főáramú neoklasszikus gondolat, hogy fölment a japán államadósság mértéke 245% per GDP-re, ami hát ugye brutális, tehát ugye a magyar 80 körül ketyeg, a görögöknél is csak 185, csak a japánoknál 245, és ugye az igaz lenne a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan, akkor itt ugye az lenne, hogy hát ez nagyon kockázatos, és hát egy ilyen államadósság rátával hát valami 30-40%-os kamatot kéne fizetnie a japán államnak az állampapírjaira, hogy ezt egyáltalán megvegyék. Most nem ez van, hanem az van, hogy hosszú-hosszú idő óta Japánban az alapkamat az nulla közeli, vagy néha negatív. Tehát hogyha csak ezt az egy dolgot hallják az emberek, hogy 245%-os adósságrátánál hogy lehet nulla kamat, az már el kell, hogy gondolkodtasson mindenkit, hogy ez itt valami nem stimmel, mert ez nem fér össze a főáramú neoklasszikus közgazdaságtannal, és ezzel a politikával sikerült végre a japán gazdaságot kimozdítani ebből a stagnálásból, tehát elég jelentős növekedés produkált Shinzo Abe és a jegybank. Az más kérdés, ez fontos megemlíteni, hogy ennek az elosztási hatása rettentően igazságtalan volt, tehát ennek a többsége ez a japán cégek profitjában csapódott le, és a japán bérek sajnos nem emelkedtek ilyen tempóban, mint a gazdaság növekedése, de kétségtelenül sikerült a gazdasági növekedést ezzel stimulálni. Ez a jegybanki politika folyik, meg kormányzati jegybanki együttműködés évtizedek óta, és most akkor ugye elérkeztünk ide ebbe a magas inflációs környezetbe, ahol a világ nagy gazdasági blokkjai úgy reagálnak, hogy hát ugye kamatot emelnek, próbálják csitítani az inflációt, ami magasra nőtt, Japán pedig ezzel ellentétesen viselkedik, tehát továbbra is kitart amellett, hogy alacsony kamat, Japánban eddig nulla közeliek voltak, most is csak olyan 0,5%-os kamat van, és valami egészen más politikát vittek, tulajdonképpen szembe mentek az ortodoxiával, és szerintem ez irtózatosan érdekes, hogy ebbe egy kicsit mélyebben belássuk, hogy miért csinálják, sikeres-e, amit csinálnak, meddig tudnak kitartani ezzel a politikával, szerintem ebből nagyon sokat tudunk tanulni.
Nagyon jó, ezzel folytatjuk a következő adásban, mert hogy annyira érdekes téma, hogy ezt tovább érdemes feszegetni, úgyhogy hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy mi Pogács Zoltán véleménye vagy meglátása a japán gazdaság politikáról, és hogy a világ többi részéhez képest ők hogy haladnak tovább azon a pályán, amit elkezdtek még az Ebonomics-szal, akkor hallgassatok minket következő vasárnap reggel is. Most pedig mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánunk.
Szép hétvégét, sziasztok!
A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa, a Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel héttől.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.